szeretettel köszöntelek én is benneteket. Ma délelőtt a római levél 10. részéből fogok nektek igét olvasni a 14. verstől. Róma 10:14-17. Így szól az ige. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? Hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva. Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan Ézsaiás mondja. Uram, ki hitt a mi beszédünknek? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Imádkozunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy még ma is olvashatjuk az igédet. Köszönjük, Uram, hogy bár úgy tűnik, hogy mennek a dolgok a maguk útján, és mindenki azt csinálhat a Földön, amit szeretne, vagy amihez képessége van. Mégis tudhatjuk hitáltal, hogy mindent te tartasz kezedben. Hogy mindenek fölött te állsz, te uralkodsz, és ma is Úr vagy, tegnap, ma is mindörökké, Uram. Köszönjük, hogy hitáltal ezt az ismeretet, ezt a tudást magunkénak tudhatjuk, és azért kérünk, Uram, hogy vezesd a mi életünket a te utadon, hogy neked tetsző életet élhessünk. Ad nekünk, kérünk, a te lelkedet is, Uram, azzal magyarázd a te igédet, beszélj a szívünkre. Ámen. Múlt héten Lajos ugye azt ecsetelgette itt közöttünk, hogy milyen a keresztény misszió. Hogy alapvetően a keresztény missziónak az alapja és a legnagyobb súlypontja az a testvéri közösségben, az egymás szeretetében és az egymással való összetartozásban, valahogy így tudom összefoglalni, ebben áll. Ez a mondjuk a 100-ból a 99 rész, valahogy talán így fogalmazta meg, nem tudom, hogy ezt így ki is mondta. Az egy rész pedig az, mikor hirdetik az evangéliumot. Én néhány héttel ezelőtt nem tudom, hogy milyen indítás volt, de elkezdtem foglalkozni arról, hogy mit is mond az evangéliumról a Szentírás, saját magát, tehát hogy mutatja be a Szentírás az evangéliumot. Ugye az a szó, hogy evangélium az örömhírt jelent, és próbáltam összekeresni, összegyűjteni azokat az igeverseket, amelyek az evangéliumról magáról, az evangéliumról szólnak, és próbáltam valami összefoglalást, vagy összegzést nyújtani magamból, hogy a Szentírás szerint mi az evangélium. Milyen hatást fejt ki az evangélium az emberre. Ugye, amikor arra gondolunk, hogy evangélium, az örömhír maga ez a szó, akkor mi jut eszünkbe? Az, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért, harmadnapon feltámadt, és mind, aki hisz ő benne el, azért történt ez, hogy aki hisz ő benne el, ne veszem, hanem örök élete legyen. Ugye azt szokták mondani, hogy ez a János 3.16, amit szabatosan idéztem, vagy ilyen foszlányokban idéztem most, ez a Bibliának a magva, vagy ez az evangélium dióhéjban. Na, én néhány dolgot úgy igyekeztem megvizsgálni, hogy milyen hatással is van az evangélium azokra, akik találkoznak vele. Az egyik ilyen eset az apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. részében van megörökítve. Fel is fogom olvasni néhány esetet majd közöttetek. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. rész 8. versében. Versében így szól. Lisztrában élt egy sánta lábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni. El tudjuk képzelni, hogy valószínűleg ott volt egy ilyen fa csúszókán, azon húzták maga után, tehát nem egy szép, fényes, krómozott tolószékben ült, hanem az egy nagyon nyomorult ember volt. Ő hallgatta Pál beszédét, és rátekintett, és látta, hogy, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon, ezért hangosan így szólt hozzá. Állj a lábaidra egyenesen. Ekkor az talpra ugrott és járt. A lelkünk szemei előtt, hogy el lehet képzelni, hogy arról a koszos formból föl kell az az ember. Amikor a sokaság látta ezt, amit Pál tett, Likaóniai nyelven így kiáltottak, az Istenek jöttek le hozzánk emberi alakban. Barnabás Zeusnak mondták, Pál pedig Hermésznek, mivel ő volt a szóvivő. Zeus papja pedig, akinek a templom a város előtt volt, vikákat és koszorúkat vitt a kapuk elé, és sokasággal együtt áldozatot akartak bemutatni. amikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál ruhájukat megszagadva sokaság közé futottak, és így kiáltok: emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk. És azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Képzeljétek el, testvérek, csak egy picit éljétek magatokat be azokba a görög emberekben, akik ott éltek Lisztrában. Az egész kultúrájukat évszázadokra teljesen azt határozta meg, hogy Zeus a főisten, ott van Hermész, Prométeusz, Achilleusz, mindenki ott van, mindenféle Iszus, ugye a görögöknek az istenei, és ebben éltek. A nagyapjuk is ebben élt, az ükapjuk is ebben élt, az ükükükükapjuk is ebben élt, sőt, annyira jelentős lenyomatot adott a világ kultúrájára az ő istenképük, hogy majd itt tanítanak, 5. osztályban az általános iskolásoknak, megtanítják a görög mitológiai alapokat, mert akik évszázadokra, ha nem évezre, de nem tudok ebben fontosak mondani, meghatározta őket. Képzeljétek el, oda megy Pál, oda megy Barnabás, ott van az a porban fekvő, koszos, rongyos ember, és azt mondja neki, hogy kelj fel, és föl kell az az ember. Vajon nem egy természetes dolog volt tőlük, hogy azt mondták, na most itt vannak az isteneink. Szerintem teljesen természetes volt az tőlük, mivel nem volt ismeretük, nem hallottak még a mennyek és fölnek teremtőjére, a mi Istenünkre, amiben mi hiszünk, a valóságos Istenről, hogy azt higgyék, hogy azok az istenek, akiket gyerekkoruk óta tiszteltek, amik abban a kultúrkörben beleszocializálódtak, abban megjelentek az istenek. Magyarul azt a hihetetlen eseményt megpróbálták az ő életfelfogásuk, az ő gondolkozásuk szerint magyarázni. És az evangélium, amit Pál és Barnabás üzen neki, abban állt, hogy ne abba a gondolkozás módba próbáld beleilleszteni azt a csodát, azt az eseményt, amit láttál, hanem értsd meg, hogy az az egész gondolkozásmód az egy kitaláció, az egy hiába valóság, hanem van egy másik valóság. Az igazi valóság, ahol a teremtő és mindenütt jelenlévő ember munkálkodik. Az evangéliumnak van egy ilyen hatása, hogy a rossz következtetésekből megpróbál helyre tenni téged. Emlékszem arra, 18 éves voltam, amikor elkezdtem a Bibliát olvasni, és amikor engem rögtön megérintett a Biblia. Tehát végre egy olyan dolgot találtam az életemben, ami irányt mutat nekem. Olyan volt nekem a Biblia, mint egy iránytű. Megmutatta, hogy merre menjek. Konkrét dolgok le vannak írva. Ezt tedd, ezt ne tedd. Ha ilyen vagy, ezt teszed. Nézd meg Jézus, kövess Jézus. Ne félj, csak hí. Bátran menj tovább. Nekem ez egy fantasztikus dolog volt, mert egyszerűen végre volt egy olyan támasz, végre volt egy olyan alap, amire biztosan építettem az életemet. Na azért nem úgy volt nekem a hit, hogy én rögtön elkezdtem olvasni a Bibliát, és rögtön mindent hittem, hanem ez egy hullámzó folyamat volt. És volt, amikor olvastam a Bibliát, nem értettem benne dolgokat, de akkor is elfogadtam, és az a gondolat volt bennem, hogy nem baj, olvasom a Bibliát, ebből károm nem fog származni, mert ez egy jó erkölcsi dolgot hirdet, bölcsességet tanulhatok vele, és ha nem is fogom választani az Úr útját, akkor is a hasznomra lesz. Magyarul mit tettem akkor? Megpróbáltam az akkori kultúrát, hát nem tudom mennyire kultúrát, gondolkozásomba beleilleszteni a Szentírás üzenetét. Itt van a Szentírás üzenet, itt vagyok én. Valahogy megpróbáltam átkonvertálni, beleilleszteni abba a gondolkozás módomba, amit akkor éltem. Mit mond erre a Szentírás? Ne ezt tedd. Ne próbáld az evangéliumot beleilleszteni abba a gondolkozás módba, amiben vagy, hanem a te gondolkozás módodat igazítsd hozzá az evangéliumhoz. Vedd azt valóságnak, vedd azt igazságnak, ami kijelentett. Ami ki van jelentve a Szentírásban. Szerintem ez nem csak velem történik meg. És nem csak a görögöknél, az akkori Lisztrában élő hívőknél van az, hogy megpróbálják az evangéliumi eseményeket, csodás történéseket a saját maguk kulturális hátterébe beleilleszteni. Ma is pontosan ugyanúgy történik. Ha valaki találkozik Isten igéjével, megérinti őt Isten igéje, Sokszor azt látom, hogy megpróbálja elhelyezni a saját maga polgári gondolkozásába, a saját maga kultúr gondolkozásába, abba a közegben, amiben éppen van. Ha éppen valaki baptista, akkor baptistaként próbálja megértelmezni az igét. Ha valaki református, református gondolkozásmódba próbálja értelmezni az igét. Ha valaki katolikus, katolikus gondolkozással próbálja értelmezni az igét. És mindig megpróbáljuk belehelyezni a mi gondolkozásmódunkban azt az üzenetet, amit Isten mondott nekünk. Én azt is, még azt is kimerem mondani, hogy van tanári gondolkozásmód. Van egy gondolkozásmód, én látom a munkatársakat, ahogy a tanárok gondolkoznak. Én magamon ezt észreveszem. Egyértelműen én úgy gondolkozok, mint egy tanár. És sokszor azt látom, hogy Szentírást is megpróbálom tanárként értelmezni, vagy az eseményeket megpróbálom tanárként értelmezni. Van egy úgynevezett értelmiségi gondolkozásmód, az felső 10 000 egyetemi tanárok, meg kutatók, meg nem tudom, azoknak is ez megvan. Megpróbálja aszerint értelmezni a Szentírás kijelentését. A Szentírásban azt mondja itt Pál apostol, ebből térjél meg. Ebből meg kell neked térni. Ne próbáld a magad gondolkozásába beleilleszteni a Szentírás üzenetét, hanem vedd a Szentírás üzenetét, a kijelentett evangéliumot alapüzenetnek, mint tényleges valóság, és a te gondolkozásodat állít hozzá. Amikor ez megtörténik egy embernek, mikor valaki nem a magáéhoz akarja ilyet illeszteni a Bibliát, hanem a Bibliához akarja végre a magáét hozzáilleszteni, azt nevezzük megtérésnek. Az a megtérés. Vagy onnan jön, a hívőknek a megújulása itt kezdődik. Minden egyes megújulás itt kezdődik, mikor valaki a Szentírás kijelentéséhez akarja hozzá formálni a saját maga világát, úgymond, vagy gondolkozásmódját, nem pedig a maga világához akarja a Szentírás kijelentést. Még egy érdekes történet jutott eszembe. Évekkel ezelőtt még a teológiára jártam, sokat tanultam, amikor csak tudtam, olvasgattam ott a könyveket, és iskolában is volt egy olyan feladatunk, hogy egy zongora verseny zajlott, és akkor tanároknak kellett vállalni ügyeletet. Hát annyi volt a dolgom, hogy kiültem 3-4 órára egy folyósóra, néha megjelent egy ember, akkor mondom, hogy balra menjen, ott a mosdó, fönt van a büfé. Tehát körülbelül ennyit kellett csinálnom, magyarul semmit, csak ott ültem 3-4 órán keresztül, rendkívül jó időtöltésnek volt nekem arra, hogy tanuljam. Úgyhogy olvastam a Frank Stage új szövetségi teológia, mit tudom én, próbáltam tanulgatni. És jött oda az igazgatónő, hát Lacikám, de jó, hogy itt vagy, örülök, hogy te is vállaltál munkát. Mit olvasom? Hát oda, hogy teológiát tanulok, mert nem sokára vizsgálom. Nagyon jó, az bölcsességirodalom. Éppen tovább. Egy érdekes megjegyzés, igaza volt. A teológiát, vagy a Szentírás, az egy bölcsességirodalom, de alapvetően én azt látom, hogy nem jól értelmezte a dolgot. Nem jól értelmeztem. A Szentírás az a hitnek a dolga, nem a bölcsesség dolga. Az én hitemnek a dolga, azért tanulok, mert hiszek. Azért keresem az igazságot, mert van egy hit a szívemben. Nem pedig azért, mert valami világi bölcsesség, vagy szép irodalom, vagy nem tudom pontosan, hogy értelmezte ezt. Így próbálom keresni a dolgokat. Ő azt, amit én tettem, megpróbálta beleilleszteni a saját maga gondolkozásába. Így nagyon nehéz kapcsolatot teremteni. Nézzétek meg, mi történik a mai világban, vagy mivel szembesülök. Én azzal szembesülök, hogy igazából az emberek nem rendülnek meg semmi. Semmi nem rendülnek meg. Ha kézen állva mennék végig az András úton, lehet, hogy páran megnéznék, de lehet, hogy azt mondanák, hogy igen, hát ez saját emberi joga, biztos megvan az oka rá, hogy miért megy így az ember, hagyjuk békén. Gyakorlatilag bármit csinál az ember, már nem figyelnek oda rá, Azért, mert elfogadják olyannak, és valamilyen szinten megpróbálják elhelyezni abba a gondolkozásmódba, amiben vannak. A Szentírás azt mondja, ne ezt csináld, hanem amit kijelent az ige, ami történik, a maga valóságában értelmez, és a te gondolkozásodat irányít hozzá. Egy másik történetet is olvasok, szerintem a legszebb, vagyis nekem az egyik legjobb történet az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, Kornélius és Péter találkozása, ez a 10. fejezetben van a cselekedetek könyvében, csak azt a szakaszt fogom elolvasni nektek, amit Péter hirdetett Kornéliusnak, néhány vers. Erre Péter beszélni kezdett Kornéliushoz, és ezt mondta neki.
Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, igazságot cselekszik. Ezt az igét szülte el Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség ura. Ti tudjátok, hogy mi történt kezdve Galileától, az egész Júdán át a keresztség után, amelyet János hirdetett. A názáreti Jézus felkelt az Isten Szentlélekkel, hatalommal, szerte járt, jót tett, meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert Isten volt vele. És a végén, és ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a proféták, mint, hogy aki hisz az ő nevében, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Az evangéliumnak egy másik tulajdonság és másik hatása, azon kívül, amit előbb mondtam, ugye előbb voltam azt, hogy a rossz következtetésekből térj át a jó következtetése, ne ahhoz igazítsd a gondolkozásod, az az, hogy a lényegre rátapít. Hát, gondolhatnánk azt, hogy evangélium az nem egy jó szituált ember, hanem kicsit kíméletlen, vagy egy kicsit nyers. Igen, ezt is mondhatnánk az evangélium, és Jézusra is mondhatnánk, hogy egy kicsit nyers, egy kicsit kíméletlen. Miért mondom ezt? Nézzétek meg, itt van egy kort, Cézárea a városába, úgy, hogy a mai Izraelt el tudjuk képzelni, a tengerparti nagyon nagy kikötő város volt, rómaiak fantasztikusan kiépítették általában, és ott volt egy Cornelius nevezető ember, itáliai csapat századosa, tehát ez egy római ember volt, egy magasrangú tiszt, valószínűleg gazdagságban élt, százados volt, és mit mond róla? Egész háza népével együtt kegyes és istenfélő ember volt. Ez nem azt jelenti, hogy kegyes és istenfélő, hogy egyszerűen csak volt benne istenfélelem, mint én is elmondom sok ismerősökre, hogy ez nem egy istentelen ember. Ebben van istenfélelem, ugyan még nem tért meg, nem át az életét Isten, de van benne istenfélelem. Nem ilyen volt, nem így beszél Cornéliusról a Szentírás, hanem amikor azt mondja, hogy kegyes és istenfélő ember volt, valószínűleg az, hogy arról beszél, hogy ő felvette a zsidó vallást. Egy prózelita volt valószínűleg, tehát lehet, hogy körül is metélkedett, és zsidó vallás szerint élt valószínűleg. Mi csinált? Sok alamizsnát osztogatott a népnek, szüntelenül könyörgött Istenéhez. Tehát ott van egy Cornelius nevezetű ember, aki ennyi leírásból, amit a Szentírásnak, egy olyan ember volt, aki kereste Istent, és aki kereste az igazságot. Mivel ezt rendületlenül kereste, szüntelenül kereste, mi történt vele? Meglátogatta egy angyal, összehozta Péterrel a találkozót, és Péter elkezdte neki hirdetni az evangéliumot. Nézzétek meg az egész szakasznak, ami Péter apostolnak a rövid kis ige hirdetése, ott össze volt gyűlve az egész család, a szomszédok is talán be voltak gyűlve. A végén volt egy konklúzió. Nézzétek meg, és azt gondolom, hogy Cornéliusnak ez volt igazán a fő problémája. Ez volt a fő problémája. Róla tesznek bizonyságot a proféták, mint hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Ez volt Cornéliusnak meggyőződésem szerint a fő problémája. Kereste az Isten, próbált kegyesülni, azért, mert a lelkében érezte, hogy valami károsztatja őt. Valami nyomasztja a lelkében. Egyszerűen nem tudott elszámolni az életével. Ki tudja, hogy egy százados mit tett? Lehet, hogy azelőtt, mielőtt istenfélővé lett, egy nyomorult életet élt. Nem véletlenül lesznek az emberek istenfélők. Nem véletlenül fordulnak Istenhez az emberek, annak mindig nyomósoka van. Valószínűleg Cornéliusnak is volt nyomósoka, adakozott, imádkozott, körülmetélte magát, zsidó szokásokat vett fel, de még mindig nem volt meg valószínűleg a szívével a békesség, és mikor oda ment Péter, kimondta neki, mint egy tört döfés a kellő helyre, azt mondja neki, hogy az ő neve által bűnbocsánat, hogy nyer, aki benne hisz. Ez volt Péter, ez volt Cornéliusnak a lényeg. A bűnbocsánat. És hogy kiben? Jézusban. Az Úr Jézus mindig ilyen volt. Lehet, hogy nagyon nyers. Én még azt is el tudom fogadni, hogyha valaki azt mondja a Jézusra, hogy nyers ember volt. Miért? Azért, mert nem kímélte az embereket. Oda nyúlt, ahol a baj volt. Gondoljatok oda Nikodémusra. Elmegy a megvénhez zsidó tanító egy 30 éves emberhez. Zsidó tanító szerintem 50 év alatt biztos nem lehetett, de lehet, hogy 60 év alatt, nem tudom. Tehát egy nagy tiszteletű ember, egy 30 éveshez, még hogyha hozzám is odajön egy 60 éves tanító, én is azért tisztelettel beszélek vele, meg nem meggondolja az ember, mit mond. De oda megy Jézushoz, és Jézus mit mond neki? Nézd, újonnan kell születned. Ugye? Megmondja, hát ma azt mondja neki, megmondja neki a tutit. Nem a tutit mondta meg, hanem megmondja az igazságot. Tudta, hogy Nikodémus bajban van. Egy olyan ember keresi fel őt, aki éjszaka megy, az éj leple alatt megy, és az ilyen, az, amikor így történnek a dolgok, akkor nincsen idő mellé beszélni, meg finomkodni, meg hogy nehogy megsértődjön, meg én nem. Figyelj, újonnan kell születned meg, különben nem látod meg. Nem látod meg az Isten országát. Ez meg kell veled történnie. Vagy gondoljatok a samáriai asszonyra. Ott a kútnál, azon a forró délelőttön, azon a nyári délelőttön. 2000 évvel ezelőtt történt ez, és még mi is tudunk erről a nyári délelőtről. Még mi is tudunk arról a perzselő napról, arról a kútról, arról az egy kis találkozásról. És azt mondják, hogy nézd, neked 5 férjed volt, és aki már most érsz, az nem a férjed. Teli találat! Hát hogy mondhat olyat egy asszonynak? Nem megyek oda, ugye? Hát képzeljétek el, találkozok a városba egy emberrel, elkezdek vitatkozni vele, és azt mondom neki, nézd, te nem vagy megházasodva, te paráznaságban élsz. Isten előtt, ugye ez nem kedves. Hát az eléggé azt szoktuk mondani, hogy húzós dolog lenne ilyet mondani, így telibe találni az embereket. Nézzétek, Jézus tudta, hogy ez az egyetlen esélye ennek az asszonynak. Telibe talál. Ilyen az evangélium. Arra a pontra tapint, ami neked a bajod. Vagy még egyet itt felírtam magamnak, a gazdag ifjú. Oda megy a gazdag ifjú. Minden rendben az életében, mégis minden romokban van. Ezt kell mondani. Egy teljes ellentmondásos életet él. Gazdagság, pompa, minden törvény betartva, beül a lelkében, meg érzi, hogy nincs rendben. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus csak annyit mond, add el minden vagyonodat, és kincsed össze mennybe. Teli találat. Pont a gyenge pontra tapint. Ugyanígy ilyen az evangélium, mint ami Jézus volt, mert Jézus maga a megtestesült evangélium. És ugyanezt teszi velünk, az evangélium teli találatot ad. Ezt már többször meghallgattuk autóban, van egy kazett, az Imányi József hirdeti az igét, és akkor nagyon szeretem ezt a történetet. Ugye Imányi József református igé hirdető volt, és akkor ismerte azért, hogy kik járnak ott hozzá a gyülekezetbe. Volt egy ember, aki nem volt valami kedves, meg nem volt igazán Isten félelme, de nagy hangon énekelte a református énekeket, és mikor végén mentek ki az emberek a templomból, Zimány József úgy minden lelkész, ugye kezet fogott az emberekkel, és akkor mondja, hogy na Józsi bácsi, vagy nem tudom, hogy hívják ezt az ember, és mondja, magát tényleg annyira nyomasztják a bűnei? Miért mondja ezt a lelkész úr? Hát itt énekelte, hogy bűneim súlya fáj nekem, rajta van a nyaka, terve a nyakamon. Ó, lelkész úr, miért pont engem pécézett ki? Ez volt a válasz rá. Milyen érdekes. Nagyon jól tudta, hogy ez az ember, ez sántít. Énekel, kívülről minden rendben, hangosan énekelt a református énekeket, gyönyörű, szépet, fogalma nem volt tartalmával, köze nem volt a tartalmával, kívülről minden rendben, belülről minden sötét. És akkor Józsi bácsi meg oda ment ugye a maga egyszerűségébe, és mondja neki, hogy tényleg nyomasztják a bűnét, mert ezt elénekelte, akkor már rosszul esett, mert az el is találta az a éneklő. Sokszor ilyenek vagyunk. Kívül nagyon szép külső, ezt mondja a farizeusokról is az Úr Jézus. Megtisztítjátok a tár külsejét, de belül telve vagytok rablásvágya a gonoszsága. Kívülről minden jó legyen, aztán hogy belül mi van, az ne tudja már senki. Még jó, ha én is elfeledkezem róla. Az evangélium olyan, hogyha találkozik vele az ember, az pontosan eltalálja a gyenge pontot, és oda tapint, ahol a fájó pont van. Következő, a kigeves, amit még az evangéliummal kapcsolatban fölírtam, ez a Timóteushoz és második levélben van. Ez a harmadik ilyen pont, amit magamnak felírtam. 4 véget írtam fel különben, amiről szeretnék nektek majd beszélni mindjárt meg a második Timóteus levél, második rész, 8. verse. És hát felolvasom itt ezt is, ezt a kis részt. Így mondja ezt Pál apostol, így írja Timóteusnak. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van. És ami tőlem hallottál sok tanul előtt, azt add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. És így jön ugye a 3. dolog. Vállald együtt velem a szenvedés, mint Krisztus jó katonája, a katona. Egy harcossa melegyedik bele a mindennapi élet gondjaiban, hogy megnyerje annak tetszését, aki harcossára fogadta, most jön a versenyző. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez, és most jön a földműves, a fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. És a lényeg, Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda feltámadt a halottak közül, erről szól az én evangéliumom. Én úgy fogalmaztam meg, Pál apostol elmondja Timóteusnak az evangéliumot. Miért? Miért mondta el Pál apostol Timóteusnak az evangéliumot? Miért emlékezteti arra, hogy Jézus Krisztus Dávid utóda feltámadt a halottak közül? Hogy jön ez ide? Itt biztatja arra, hogy szenvedjen, hogy olyan legyen, mint egy katona, olyan legyen, mint egy földműves, vagy egy versenyző, vállalja a munkát. Miért kell most az evangéliumot elmondani? Azért szerintem az evangélium hasznos arra, hogy az élet sűrűjében visszatereljen minket az alapra. Nézzétek meg itt Timóteus milyen élethelyzetben van. Rendkívül sok munkája volt. Azt lehet mondani, hogy egy leterhelt ember volt. Körülbelül olyan, mint közülünk bármelyik. Egy leterhelt ember volt. Az életnek a sűrűjében volt benne. Azt szokták mondani, hogy az ember 35 és 55 éves kora között benne van az élet sűrűjében. Hát az Zoli bácsi talán már tudják mondani, hogy így van-e, és én most úgy érzem, hogy éppen a legsűrűbben vagyok benne, meg lehet, hogy ti is így érzitek, ahogy ismerem az életeteket. Sok munka van, sok felé kell megfelelni, mindenütt hely kell állni, mindenütt elvárások vannak az emberen, munkahelyen itt-ott. Az élet sűrűjében vagyunk benne. Itt nincs idő az embernek sokat arra, hogy filozófálgasson, hogy elmélkedje. Egyszerűen megy az élet. Nézzétek meg, ugyanebben volt benne Timóteus. Harcolt, szenvedett az evangéliumért. Azt mondja Pál apostol, hogy szenvedj velem együtt az evangéliumért. Hátratételeket is érzett magának. És ugye feltevődhetett Timóteusban az a kérdés, hogy miért csinálom én ezt az egészet? Minek ez a nagy futás? Minek ez a nagy hajsza? Miért hagyom veszni a saját életemet? Itt csak megyek, csinálom a feladatomat. És ez sokszor bennünk is feltevődhet ez a kérdés. Miért csinálom ezt az egészet? Kell nekem nagyobb ház? Kell nekem lemondani erről? Kell nekem ezt csinálni? Kell nekem azt sem még egy pályázatot bevállalni? Minek? Minek ez az egészet? Vagy, hogyha az evangélium munkájában, Isten dolgaiban munkálkodik az ember, akkor miért kell nekem ezért szenvednem? Miért kell nekem ennyit küzdenem? Más meg vígania nem csinál semmit. Megy nyaralni Hawaii-ra, meg a Bahamákra. Én meg miért csinálom ezt? Nem kell ezt. Ilyenkor jó, ha az evangéliumot hallja az ember. Az evangélium mindig visszatéríti az embert a gondolkozásának az alapjára. Azért tartasz itt. Azért teszed mindezt, mert egyszer az életedben találkoztál Jézus Krisztussal, akivel hitted, hogy ő meghalt a te bűneidért, feltámadt a halálból, és ez adja az életed alapján. Minden, ez a kiinduló pontja, ezért tart itt az életed. Ezért vagy benne ezekben a harcokban. Ne felejtsd el ezeket. Mikor benne vagy a küzdelemben, ebbe gondolj vissza, mert akkor rögtön tudod, hogy a helyeden vagy, ha jó úton vagy, hát ha nem vagy helyeden, akkor meg vissza tudsz térni. Amikor az emberek ugye házasság előtt állnak, nekem emlékszem, annyiszor elmondták, hogy figyelj, a házasságot, az legyen egy biztos alapja. Tudjad Istentől, hogy valóban ő a hívő társad. És hogy sokan igéket hoznak, hogy ezt az igét kaptam, azt az igét kaptam, én is, engem hozzám is szólt az Úr, igye hátra, hogy Andi lesz a felesége, és egy biztos alap. De érdekes, hogy 12 és fél év vagyunk házasok, nem azok az igék jönnek elém, amiket akkor Istentől kaptam, hanem rögtön az, amit az Isten lelke a szívembe írt, hogy ő lesz a társam. Én emlékszem, amikor Pányokon találkoztunk vele, a szívemben én ezt tudtam. Rögtön tudtam. És érdekes, hogy kaptam sok igét, tudom is, hogy mi az, amiket Isten bátorított, hogy megházasodjak. Mégse ez az, ami miatt tudom, hogy ő, hanem tudom azt egyszerűen a lélek, ahol sugalta, ő lesz a felesége. Ez nagyon érdekes dolog. Ez egy biztos alap a szívemben, egy megingathatatlan, hogy nyilván, hogyha vannak problémák, vagy küzdelmek, akkor tudom, hogy mi mégis összetartozunk. Ezért kell, hogy ez meglegyen, mert mindenhol lesznek problémák. Vagy hogy az ember munkahelyén van. A munkahelyen. Az ember felvetődik egy kérdés. Biztos itt a helyem a munkahelyen? Biztos ezen a helyen akar látni Isten? Akkor is jó, ha egy vezetése van egy embernek, egy alapja, amiről kiindul. Az evangélium segít ebben. Az evangélium segít ebben, hogy visszatérjél. Visszatérjél az alapokhoz, és tudjad, hogy jó helyen van a te életed. És végül az utolsó, amiről szeretnék nektek beszélni. Talán ez az a hely, a korintusi első levél, 15. része, ahol legfontosabban megvan fogalmazva az evangélium, hogy valószínűleg azért van így megfogalmazva ezen a helyen az evangélium ennyire pontosan, mert ez egy hitvallás lehetett szerintem. 1 Korintus 15. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnélik, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. És aztán még folytatja Pál apostol. Miért kellett a korintusiaknak is elmondani itt az evangéliumot? Miért volt arra szükségük, hogy ezen a ponton a levélben említésre kerüljön az evangéliumot? Én úgy láttam, a korintusi gyülekezetet úgy látom, hogyha így végigolvasom a levelet, korintusi gyülekezetek belemerültek csicsuk dolgokba. Foglalkoztak a nyelveken szólással, a profétasággal, lelki ajándékokkal, mindenféle bűnök voltak benne, én Pálhoz tartozok, én ehhez tartozok, ahhoz tartozok. Egyszerűen belemerültek ezekben a dolgokban, amelyek valóban a hívő élethez hozzátartozik, de Pál apostol újra és újra felteszi egy felkiáltóját, tér vissza az alaphoz, helyreállítja őket, visszaigazítja őket. Nézzétek, mikor a korintusiaknak írva Pál apostol a kegyelmi ajándékokról, akkor 13. versben eljut a szeretet himnusz. Az egyik alap. Aztán ír Pál apostol megint a nyelveken szólásról, megint visszatér a következő alaphoz, amit most mondtam el nektek, az evangéliumhoz. Sokszor beleveszünk a részletekbe, életünk részleteiben. És ekkor segít az evangélium, hogy egy kicsit messzebbről vizsgálja meg az életemet, és egy picit messzebbről látom az életemet, nagyobb távlatokból, nem csak a mai nap gondját látom, sokszor az ige van ugye előttünk, hogy elég minden napnak a mai baja, minden napnak a maga baja, hogyha csak mindig ezt látom, az ember nem érti egy idő után az összefüggéseket. Az evangélium segít, hogy egy kicsit távlataiban elkezdjük látni a dolgokat. Megmutatja azt, hogy mi lesz a mi építményünkből, hát idézőjelben építményünkből, az életünkből, amit építünk, hova tart az életünk, ha egy kicsit távolabb megyünk. Egy dolgot csak ehhez, egyszer olvastam az efezusi levelet, akkor olyan korszakban voltam, hogy versről versre szóról szóra kijegyzeteltem mindent. Utána olvastam, hogy van a görögben, és így mentem sok-sok levélen keresztül, és mondtam egy testvérnek, Bocskor Viktornak, ha emlékeztek rá, volt közöttünk is nemrég, hát nemrég, másfél-két éve, mondtam, hogy figyelj Viktor testvér, olvasom ezt a levelet, de én nekem minél jobban tanulmányoz, annál kuszába az egész, nem értek belőle semmit. Szóval ne így olvasd, így nem fogod megérteni. Fogd meg, egyszer együtt a helyet, olvasd végig, meg fogod érteni. És tényleg így lett, hogy kivilágosodott, amikor egyben elolvastam az egészet. Egy kicsit messzebbre kellett menni attól az efezusi levéltől, és egy kicsit távolabbról kellett megnézni, és rögtön megértettem dolgokat, hogy miért történik benne. Az evangélium is erre segít. Egy kicsit elvisz távlatokban. Nézd, belemegyülsz a mindennapi élet gondjaiban. Azt hiszed, hogy erről szól az élet. De nézd meg távlatában az életet. Honnan mész és hova tartasz? Én régen jártam egy ilyen kórusvezető tanfolyamra, és tanultunk egy nagyon régi éneket, hát alapból az 1500-as évek slágerei lehet, de inkább lehet, hogy 1400-as évek. Ez volt a szövege. Ó, kik jártok vándorként az úton, most rám tekintvén lássátok, hol van olyan fájdalom, mint az én fájdalmam. Nagyon érdekes, ugye ez, mintha Jézus mondja. Kik jártok vándoron ez úton, most rám tekintve, lássátok, van olyan fájdalom, mint az én fájdalom. És úgy magyarázta el nekünk ez a kórusvezető, aki tanította be nekünk ezt az éneket. Képzeljük el azt, hogy ott van egy nyüzsgő város. Ha látta valaki a Baraka című filmet, fölülről mutatja New Yorkot. Ugye jelzőlámpák, teljesen sakszáblaszerű utcák vannak, egyszer erre megy az autó, aztán piros kapnak, aztán erre megy. Aztán piros kapnak, erre megy az autó, és ez megy egész nap, erre mennek. Érdemes megnézni, és azt mondja ezt a kórusvezető, hogy képzeljük el, Jézus fölé emelkedik az egész világnak, és látja, hogy nyüzsögnek az emberek. El van mindenki foglalva saját maga problémájával, úgy érzi, hogy ez egy vége, úgy érzik az emberek, hogy ez egy vége láthatatlan folyamat. És Jézus meg ott van, aki szenvedélyeztük, és kiterjeszti a kezét, mint aki szeret bennünket, akár még el is lehet képzelni Rio de Janeiro-ba azt a Krisztus szobrot, ami ott van a hatalmas város felett, ugye kiterjeszti a kezét, és azt mondja Jézus, nézzetek rám, Ti, akik belemerültök az élet mindenféle gondjába, és elmerültök abba, hogy most ezt csinálom, ezt kell, azt kell, rengeteg tenni, csak annyit tegyél meg, hogy nézzél rám. Nézzél rám, és kérdezd meg, hogy hol van olyan fájdalom, mint az én fájdalmam. Milyen fájdalom volt a Jézusé? Az a fájdalom, hogy ott vagyok, meghaltam értetek, és mégis elmerültök a saját dolgotokba, és a saját kis szöszmötölésetekben nem veszitek észre a lényeget. Nem veszitek észre a lényeget. Futtok, 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 és elmegy az egész élet felettetek. Pedig én ott vagyok, és a lényeg az, hogy én szeretlek titeket. Ez a lényeg. Szeretlek titeket, és a teljes bizonyíték az én szeretetemről, bárki kételkedik abba, hogy ott vannak a sebek a kereszt, a tenyeremben, meg a lábom. Ez a bizonyíték. Életemet adtam értetek. Ez a lényeg. Amikor az ember rátekint Jézusra, ez az evangélium. Tekints Jézusra, lép ki a kis a szürke valóságodból, a kis semmi kis szöszmötölésedből, kicsit nézd meg távlatosan Jézus szemszögéből a dolgot, akkor az ember felébred, és egyből helyre kerül az ember. Ennyit gondoltam nektek elmondani. Ez igazából a jegyzeteimnek egy töredéke. Annyira gazdag az evangélium. Az evangélium mindig kizökkent. Az evangélium kizökkent, és ebbe segít. Visszaállj az alapra, nézd meg messzebbről az életedet. Oda mutat a fájó pontra, oda mutat a lényeges pontokra. És azt kéri, hogy nézd, ne őt próbáld bevinni a gondolkozásodba, hanem a te gondolkozásodat igazdítsd végre hozzá a Bibliához. És aki erre hallgat, gyakorlatilag azt kell mondja, mint az elején, azt érd meg. Azt érd meg. Aki ezt nem teszi, és nem ehhez igazítja az életét, az nem tér meg. Aki megtér, az mind üdvözül. Aki meg nem tér meg, mind elkárhozik. Ez egy nagyon csúnya igazság, vagy hát kellemetlen igazság, ez a Szentírás kijelentése. Higgyetek az Úrban, higgyetek az evangéliumban, térjetek meg. Ez így hirdették az evangéliumot az evangélisták. Amen.